Ugye a helyi forradalmi bizottságok, nemzeti bizottságok, nemzeti tanácsok, és utána villámgyorsan azért kivetik ezek a szervek magukból ezeket az első titkárokat, így Komócsint is, igazából be se választott, tehát ő szeretett volna ennek a része lenni, és ennek a forradalmi bizottságba bekapcsolódni, de amikor megtörtént ez a választás, őt kihagyták ebből, és emiatt akkor el is hagyta a város, tehát elhagyta a várost, és a ott lévő Debrecen mellett lévő szovjet repülőtérre ment, ez már október 27-e, és nagyon érdekes, hogy innentől kezdve az ottani pártszervek lényegében szét is zilálódnak. Nem csak a megyei pártaparátus, hanem az alsóba járási pártaparátusok, városi pártaparátus. És ugye ez is olyan szempontból is nagyon érdekes, hogy az MSZMP megalakulásáról is viszonylag keveset tudunk, hogy hogyan is megy végbe ugye az MSZMP-nek a létrejötte, hogyan morzsolódik fel az MDP, mert itt is általában arról szoktunk tudni, hogy ugye október 31-el megszűnik az MDP, majd létrejön az MSZMP, de az, hogy az alsóbb szinten milyen folyamatok zajlanak, és hogyan is történik az, hogy feloszlik az MDP, ez is például azt gondolom, hogy ez itt most nagyon-nagyon fontos adalék olyan szempontból, hogy nagyon szépen kirajzolódik, ahogy itt október 27-től helyi szinten igazából lényegében felszámolódik az MDP apparátusa.
És ebben ugye nyilván a két megyében fontos szerepe volt a két Komócsinnak. Ugye a Kádár rendszernek a kiépítésében, a Magyar Szocialista Munkáspárt megszervezésében milyen szerepük volt, tehát hogy járultak hozzá. Nyilván jelentős, mert mint mondta, igen sokáig töltötték be aztán még ezt a funkciót.
Hát mindketten igazából azt követően, hogy a szovjet csapatok ugye Debrecenben még hamarabb nyilvánvalóan megjelentek ott november 4-én, és azt követően utána Komócsin visszatért, és aktív szervezője lett Debrecenben az új pártnak, úgyhogy az ideglenes intéző bizottság irányítója volt, és nem sokáig maradt ott egyébként a megyében, mert ő lett utána országos szinten a KISZ-nek egyik meghatározó embere, utána pedig vezetője is, ugye 57 márciusától, és Komócsin Mihály pedig ugyanezt a szerepet töltötte be Szegeden, azt követően, hogy Gyurkó Lajos tábornokkal együtt aktívan részt vett az ottani forradalmi eseményeknek a leverésében, és ő pedig Szegeden és Csongrád megyében vált az MSZMP aktív szervezőjévé. És még visszakanyarodva olyan szempontból csak Komócsin Zoltánhoz, hogy őt talán onnan is lehet jobban ismerni, hogy Kádár lehetséges utódjaként is emlegették őt, tehát ott Debrecenben az októberi események idején egy igazán keményvonalas, erőskezű vezetője volt akkor Debrecennek, és Komócsin az, hogy utána ténylegesen úgymond nem fenyegethette Kádárnak a pozícióit, az annak is volt a következménye, hogy ő viszonylag fiatalon, 51 évesen 1974-ben meghalt, míg Komócsin Mihály, ő ugye elég hosszú életet élt, egyébként 2016-ban halt meg, hogyha jól emlékszem.
Akkor? De mint, igen.
Igen, igen. De mint mondtam, ő 85-ig, akkor volt egyébként ez a nevezetes esemény, hogy akkor már egy többes jelölés volt az országgyűlési választásokra, és Király Zoltán akkor szorította ki Komócsin Mihályt, és így már nem kerülhetett be az országgyűlésbe se. De mondom, tehát 1985-ig aktív alakítója és formálója volt a Csongrád megyei közéletnek.
Sajnos lejárt az időm, pedig igen, még sok érdekességet tudna nyilván mondani, úgyhogy a végén akkor hadd kérdezzem azt meg, hogy hol olvasható a teljes cikk.
Igen, ez a Rubikon online oldalon fog megjelenni, és a Rubikon intézetnek az oldalán, és október 22-től olvasható majd.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Tóth Judit történésznek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának. Viszont hallásra, és jó egészséget, jó munkát.
Minden jót kívánok, köszönöm, viszont hallásra.
Mondd azt, hogy soha se féljek, mondd azt, a tűz el nem éget, mondd azt, hogy semmi se fájhat, mondd azt, hogy vársz, míg megtalállak, hazudj még nekem. Mondd azt, hogy ezerszer élek, akkor is értesz, ha nem beszélek. Mondd azt, hogy senki se bánthat, a sötétben senki se láthat, hazudj még nekem. Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánok, hazudj még nekem. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet, égjen a tűz. Engedd, hogy meglássalak, hogyha fáj, ne mondj igazat. Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Október a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, más néven ADHD és a diszlexia tudatosításának hónapja. Ezzel kapcsolatban olvastunk egy érdekes sajtóanyagot, miért vallanak kudarcot a hagyományos nevelési módszerek az ADHD-s gyerekeknél, azaz máshogy reagál az agyuk a jutalomra, illetve a büntetésre. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben dr. Bohács Krisztinát, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjét. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, Dávid, szeretettel, dr. Bohács Krisztina vagyok.
Mit érdemes tudni erről a jelenségről? Olvastam a sajtóanyagban, hogy gyakran, tudatosabban máshogyan kell fordulni az ilyen figyelemzavaros gyermekekhez a neveléssel kapcsolatban.
Igen, ez abszolút így van, és ennek az az oka, hogy ezeknek a gyerekeknek az idegrendszere nagyon-nagyon érzékeny tud lenni. Alapvetően minden külső és belső ingerre sokkal érzékenyebben reagálnak. Az érzékenységnek természetesen az az oka, hogy a szerotonin szint, dopamin szint, norepinefrin szint, egyéb neurotranszmittereknek az aránya, állapota nem mindig kiegyensúlyozott képet mutat, és az önbizalmuk ezeknek a gyerekeknek van, hogy nagyon-nagyon alacsony. Természetesen pszichológiai szempontból pedig ez azért jelentős, mert a viselkedésükkel, hogyha szabályozatlanabbul viselkednek, nem tudnak legátolni bizonyos ingereket, akkor van olyan, hogy a környezet kicsit elítéli őket, vagy nemmel válaszol, vagy értetlenül áll a reakciójukkal szemben, és akkor ugye kialakul az, hogy másságérzés, kialakul az, hogy talán nem vagyok megfelelő, mi bennem a baj, és akkor hát ez nyilván önértékelési nehézségekhez tud vezetni. És ezért van az, hogy alapvetően a tiltás az sokkal mélyebben és érzékenyebben érinti őket, és hogyha viszont nem úgy fogalmazunk, hogy fú, nem jó volt a válaszod, ez nem jó, hanem azt mondjuk, hogy nagyon közel jársz, vagy azt mondjuk, hogy majdnem, még egy picit ide tegyél, még egy kicsit itt, ha tudnál válaszolni, akkor ez egy teljesen más reakciót hoz ki belőlük. Ezért mondjuk azt, hogy mind az iskolai, mind pedig az otthoni nevelésükben a pozitív visszacsatolás, és hát tulajdonképpen, hogy a pohár félig tele van, és nem azt mondjuk, hogy félig üres, akkor ez tényleg azt tudom mondani, hogy egy hatalmas nagy erővel bír az ő állapotukra nézve. Vannak olyan kutatások, amelyek azt igazolják, hogy egy elutasítás vagy egy negatív válasz esetén ezek a gyermekek, vagy akár felnőttek fizikai fájdalmat tudnak átélni, és hát igazából az idegrendszer ilyenkor ugye szorongással válaszol az elutasításra. Maga a szorongászavarok és a esetlegesen ebből kialakuló depresszió az azért szintén megemlítendő. Nagyon gyakran megfogja ennek a neurobiológiai állapotnak a kezét, hogy így mondjam, és hát nyilván egy szorongó embernek is azt mondják és mutatják a evidencia alapú kutatások, hogy a pozitív kapcsolódás ereje az, ami segítséget nyújthat a szorongásnak a csökkenésében.
Laikusként, kívülállóként, vagy akár nem érintettként sokszor azt is tapasztalhatjuk esetleg, hogy motiválatlannak látjuk ezeket a gyermekeket, türelmetlennek látjuk, de igazából sokkal fontosabb lenne az, ahogy ön is az előbb említette, hogy bátorító visszajelzést kaphassanak. Vannak-e olyan stratégiák, amik jobban működnek annál, mint hogy valakit büntetnek?
Igen, a kérdésének az első felére picit talán humorral, mert hogy a humor is gyógyít, válaszolni. Igen, ezek a gyerekek néha valóban nagyon motiválatlanok tudnak lenni. Ennek is nyilván megvannak a neurobiológiai hátterei. Ez a mi volt a suliban, és akkor ugye azt mondja, hogy semmi, mi volt az ebéd, hát leves meg második. Szóval, hogy az érintett szülők nagyon gyakran megemlítik ezeket a kicsit humoros dolgokat, hogy válaszol a gyermek. Mi akart lenni, nem tudom. Tehát ugye ezekkel mi is nagyon gyakran találkozunk a GEM tanulási központban. Ugye hát már több ezer gyermek kezelése után nagyon sok anekdotánk van esetleg egy-egy gyermekről. Szerencsére ez az állapot azért mérsékelhető. A negatív tünetek pozitív irányba tolhatóak. Nem arról van szó, hogy ezek a neurobiológiai állapotok teljesen kiradírozhatóak, de azt mondjuk, hogy, és ezt mindenek előtt hangsúlyoznám, ugye alapvetően a figyelemnek a komponensei, a fenntartott figyelem, a megosztott figyelem, a szelektív figyelem, ezeket kognitív tréningekkel rendbe kell hozni. Erre vannak már olyan amerikai programok, mint például a BrainRx program. Kognitív tréninggel meg kell erősíteni ezt a képességet, de jellemzően, ami még segíthet, az, hogy a figyelmi komponensek mellett a munkamemóriát, a feldolgozási sebességet is megerősítjük. És hogyha egy ilyen okokat megcélzó és az intelligenciának a mélyében lévő feldolgozó rendszereket megerősítjük, akkor az nagyon-nagyon átcsatolódik arra, hogy a gyermeknek a tanulási énképe és hát egyáltalán a szociális beilleszkedési képességei nagyon pozitív irányba tolódnak. Ezt hívjuk transferhatásnak.
Lehet,
mindemellett a pozitív nevelés az, amit kiemelnék, és ha ön erre kérdezett rá, akkor azt tudom mondani, hogy önmagában nyilván egy elfogadással nem tudunk olyan sokat elérni, de akár hogyha ugye jellemzi ezeket a gyerekeket, felnőtteket mondjuk az időbeosztásnak a zavara, hát hogyha csak egy gyengéd telefonhívással mondjuk egy barát felhívja az illetőt, hogy tudod, akkor négyre beszéltük meg, és mondjuk a környezet ilyen előzékeny, akkor ez is természetesen az érzelmi részébe nagyon sokat be tud segíteni a jelenségnek.
Lehet, hogy nagyon laikus a felvetésem, kezdi Csokon Péterfi Ferenc, ők én a kollega, jó, a Dávidnak. Csak fölmerült bennem, ahogy elmondta ezeket a feltételeket, mostanában többször foglalkoztunk az időskorú demenciával, és nagyon hasonló kulcspontokat mondtak kollégák és szakembereknek akkor is, hogy egyrészt a közvetlen tiltás, vagy a közvetlen megszégyenítésszerű dolog, hogy az egy nagyon kerülendő, nagyon, nagyon alkalmas. Másrészt a motiválatlanság, tehát véletlen-e most ez az én összekapcsolásom, vagy van-e valami a szakmában is rejlő valódi magyarázat, hogy ez a gyerekkornak ez a sajátossága, és az időskornak ez a sajátossága azonos jellemzőkkel bír?
Én nem így fogalmaznám meg az összefüggést, hanem még jobban illeszkednék ahhoz, ahogyan ön ezt felvetette. Az észrevétele az egyébként tökéletes. Kialakul, ugye a demenciáknak van egy előszobája, vagy lehet egy előszobája, ezt MCI-nek nevezzük, minimális kognitív sérülésnek. És egyébként az MCI-ben, sőt, ugye majd esetlegesen a demenciákban érintett személyek között kiemelt számban találunk kezeletlenül hagyott ADHD-ban, figyelemzavarban érintett személyeket. Tehát valahol inkább így jön össze, talán nem is annyira költő ilyen, hogy a gyermekkor és az időskor, hanem inkább úgy jön össze, hogy maga a kép, tehát ha pszichiátriáról beszélünk, akkor ugye a pszichiátria kórképekben beszél, mi inkább azt mondjuk ugye, hogy egy neurobiológiai állapota maga az ADHD, de a lényeg, hogy igen, van a kettő között megállapított összefüggés. Egyéb iránt maga ezek a stratégiák, tehát ez az előzékenység, gyengéd emlékeztetés, nagyon pozitív hozzáállás, feltétel nélküli szeretet, teljes elfogadás, ez minden egyes tanulási zavarban, figyelemzavarban, bármilyen felnőttkori memóriazavarban tökéletesen megállja a helyét. Van egy ilyen szabály, én nem, szóval most teljesen politikamentesen nem az Európai Unió politikájával akarok foglalkozni, de egy dolog, egyébként maga az EU-nak a egészségügyi megállapításai között valóban nagyon helytálló pedagógiai megállapításai között, ami jó a speciálisabb helyzetben lévő személyeknek, az extra jó, a szuper jó a többségi társadalomban lévő embereknek. Mi egyébként már a GEM tanulási központban nem is gondolkodunk abban, hogy most mi az egészség, mi a betegség. Mi abszolút azt látjuk, hogy ez az egész egy kontinuum, és az egész mentális egészség az egyébként olyan, mint egy lépcsősor. Néha ugye feljebb tudok haladni 5-6 lépcsőfokot, akkor valami életbeli történés van, akkor 2-t vissza. Itt mindig arról van szó, hogy dolgozni kell minden egyes állapotban. Hát ezt önök is tudják, ugye, hogy mindig azon kell szorgalmasan dolgozni, hogy pozitívak tudjunk maradni, hogy a munka és a szabadidő egysége ne bomoljon meg egy olyan szintre, ami már nagyon károsítja az alvást, vagy szorongást idéz elő. Tehát nyilván nagyon fontos lenne az, hogy ebben nagyon tudatosan tudjunk közlekedni. Minden egyes esetben, és azt gondolom, hogy a teljesen úgy mondjuk neurotipikus esetben is igaz az, hogy a feltétel nélküli elfogadás az csodákat tesz. Ez nem azt jelenti, hogy nem harcolok a negatív tünetek, negatív elemek ellen, de alapvetően el kell választanom a személyt. A személynek van egy belső magja, ezt egyébként mondjuk Viktor Frankl is azt mondja, hogy az egyénnek a szellemi része, És hát nyilván az az eszencia, az egyediség, ugye ő úgy ír, hogy einmalig und einzigartig, tehát egy ilyen nagyon különleges egyedi kivételesség, olyan egyedi minden egyes ember, mint az új lenyomatunk, és ez mindenkinek jár, mert még egy ugyanolyan belső maggal, jellegzetességgel, olyan leírhatatlan, alig megfogalmazható különlegességgel egyetlen egy ember sem rendelkezik. És nyilván szoktuk azt mondani, hogy senki sem pótolhatatlan, aztán szoktunk olyat is mondani, hogy hát őt biztos, hogy nem lehet pótolni. Hát ez azért van, mert valóban akár ugyanazt a hivatást két ember nem tudja ugyanúgy betölteni, és maga a test, meg a lélek az nyilván küzdhet bizonyos problémákkal, vagy jellegzetességekkel, de ugye ezt azért a szülők nagyon jól tudják, hogy ha a gyermeküket ugye nagyon jól ismerik, akkor tudják, hogy hát miben különleges az a drága gyermek, és hát ez a fajta abszolút jóindulatú és apai-anyai rálátás, én azt gondolom, hogy minden egyes embernek jár, hogy ezt előlegezzük meg egymásnak, és ítéletmentesen segítsük a másikat abban, hogy a társadalmat és a embertársakat tudja segíteni.
Nagyon szépen,
és hát akkor
köszönjük
talán itt is elmondhatjuk, hogy ezek a gyerekek egyébként nagyon kreatívak, nagyon erős igazságérzettel rendelkeznek, nagyon szenzitívek az elesettek felé. Szóval ezek a szuperpowerök itt ebben az állapotban.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben dr. Bohács Krisztinával beszélgettünk, a GEM tanulási központ szakmai vezetőjével arról, hogy az ADHD-s gyerekek másként reagálnak a jutalomra, vagy épp a büntetésre. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt velünk a vonalban, és minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
És lettem egy kisgyerek, nem kértem, csak kaptam egy életet. Lett vágyam, lett álmom, bár céltalan, mert térkép nincs hozzá, hogy merre van. Yeah.
Reggeli, hétvégeindító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Sentiment that echoes in your ear, saying love will stop.